köszöntök mindenkit. Ez a Hangos az autó, az Autó című autószaklap havonta jelentkező podcastje. Egy kicsit több, vagy kicsit más, inkább úgy mondanám, mint ami a szaklapban, az újságban olvasható. Virtuális stúdióban itt van Széchenyi Gábor, az Autó című autószaklap főszerkesztője, és annak helyettese Krep Zoltán, én Fábián László vagyok. Három témával készültünk, az egyik a mesterséges intelligencia beköltözése az autóiparba, aminek már szemtanúi lehetünk a hétköznapi autókban is. Aztán következik egy Kenem Riker bemutató. Kenem Riker, ez valami háromlábú csoda, ugye? Vagy három kerekű csoda, ugye Gábor?
Igen, ez egy három kerekű, tehát egy Riker motorkerékpár, azzal a csavarral, hogy nem elő van egy kereke, mint általában ezeknek a gépnek, és hátul kettő, hanem pont fordítva, elő kettő, egy autószerű futóműve van, hátul pedig egy kereke van, és hogy még egyet csavarincson az egészen, ezt az egyetlen hátsó kereket hajtja.
Oké, és nem borultál föl?
Nem is könnyű vele, hát a három pontos kitámasztás nagyon stabil, furcsa egy kicsit átmenet a motor és az autó között, de erről majd még beszélgetünk.
Zoli pedig egy BMW Z8-at. Ez tehát, ami szintén egy ritkaság, ugye Zoli?
Hát annyira ritkaság, hogy 5700 pár darabot csináltak belőle összesen, ebből 3100 darab került az európai piacra. Ez egy 2001-es évjáratú autó volt, tehát nem régi autó, hanem inkább régies stílusú, hangulatú, ugyanis az 50-es évekbeli 507-es Roadsternek az ihletettsége merül fel ebben az autóban, annak a részletei köszönnek vissza. Ezt annak idején a BMW teljesen szabad kézzel csinálta, ami alatt azt értem, hogy nem kellett semmilyen kompromisszumot kötni, nem kellett semmilyen más platformra rádolgozni, úgymond az autót, tehát teljesen önállóan építették ezt meg, el fogom majd mondani a részleteket.
Oké, kezdjünk. Tehát mesterséges intelligencia, ez az első témánk ma. Jó úton járok, hogyha arról kezdek el beszélgetni, hogy az autóban van sávtartó asszisztens, fáradtságfigyelő, vagy mondjuk legyen akár a tempomat is, ez a követő tempomat, vagy adaptív tempomat hivatalosabb nevén, amikor az előttünk lévő forgalmat figyelve választja meg az autó a megfelelő sebességet. Hiába állítjuk be mondjuk mi 90-re, ha előttünk 72-vel megy egy autó, akkor mi 72-vel fogunk mögötte cammogni. Tehát jó helye kapizsgálok ezzel, hogyha a mesterséges intelligenciát az autóiparban ezzel kötöm össze?
Igen, ez a mesterséges intelligencia ma. De nem ez a cél az önvezetés. Bármennyire szeretünk is vezetni, a vége előbb-utóbb az lesz, hogy beírjuk a címet az autónkba, és oda visz minket, miközben mi alszunk, vagy olvasunk, vagy zenét hallgatunk. Ehhez kell igazából a mesterséges intelligencia, mert hogy a mesterséges intelligencia önmagában képes megoldani, tehát nem algoritmus alapján képes döntést hozni, hanem önmagában képes megoldani helyzeteket úgy, hogy a tanult, hiszen az ember is így működik, a tanult információk alapján összeállított tudás halmazból kiválasztja a megfelelő reakciót az adott helyzetre. Erre nem könnyű algoritmust írni, tanítani kell a mesterséges intelligenciát, úgy, ahogy egyébként a gyereket is, a humán intelligenciát is tanítani kell, hogy ez az adatbázisa megfelelően nagy legyen, és megfelelően nagy halmazból tudjon választani akkor, amikor valamilyen feladatot, helyzetet meg kell oldania. Itt tartunk most, az, amiket te említettél, Laci, az adaptív tempomat, meg a sávváltás segítő rendszerek, azok félig nevezhető mesterséges intelligenciának, mert igazából nem hagyhatja ki az embert a döntési láncból, mindig ott kell maradnia, teljesen önálló döntésekre, bár nekünk úgy tűnik, valóban önálló döntésekre nem képes. Az igazi mesterséges intelligencia akkor költözik be az autónkba, amikor a két autó egymással úgy tud beszélgetni, szinte szó szerint egy kereszteződésben, és úgy tudnak megoldani egy forgalmi szituációt, ahogy mi emberek tennénk, már a másodpercek tört része alatt alkalmazkodva az adott szituációhoz. Most ezeknek a rendszereknek a tanulása folyik, az ezeket fejlesztő cégek gyűjtik azokat az adatbázisokat, amikből majd a mesterséges intelligenciák aztán később dolgozhatnak.
De ez hogyan néz ki valóságban? Tehát, hogy tanulnak ezek az intelligenciák. Most, kedves intelligencia, gyere velem, elmegyünk autózni egy kicsit, és akkor kamerarendszerek, meg szenzorok figyelik az utat, és akkor összegyűjtik azoknak az adatait, vagy helyzeteket, hogyha kijön jobbról valami, egy keskeny úton, akkor így kell reagálni, vagy nem tudom elképzelni, hogy ez hogy történik.
Ez úgy történik, hogy a legnagyobb ilyen adatbázis építő vagy gyűjtő cég jelenleg az autóiparban az a Tesla, amelyik szinte már a kezdetek óta gyűjti ezeket az adatokat, és ebből építi a saját adatbázisát, amivel aztán önmaga is ugye tud dolgozni, és ezek a különböző algoritmus fejlesztő cégek. De egyébként annak idején, amikor a Volvo is elkezdte a balesetvédelmi programját, már szintén egy ilyen adatbázis létrehozásán kezdett tevékenykedni. Ez ugye az utóbbi években jutott el arra a pontra, amikor most már kamerával és minden egyéb dolgokkal vannak az autók felszerelve, hogy valós helyzeteket tudnak betenni ebbe a táskába, vagy ebbe a bőrönbe, nevezzük így, ahol összegyűjtik ezeket az adatokat, és minél több van ebből, annál jobban tudják majd ezeket az algoritmusokat fejleszteni, és maga a mesterséges intelligencia is ugye ebből tud dolgozni, és ebből tudja meghozni azokat a döntéseket, amit ugye Gábor említett a másodperc tört része alatt, és akkor ő tudni fogja, hogy ha egy jobbkezes utcához érünk, akkor a jobbról jövő autónak elsőbséget kell adni, tehát neki meg kell állni, és akkor innentől kezdve ez már egy teljesen hétköznapi szituáció. Tehát ezt pontosan így kell elképzelni, hogy gyűlnek az adatok, és aztán ebből tudnak majd építkezni.
És együtt gyűlnek az adatok, vagy széttagoltan? Tehát úgy értem, hogy említettem, hogy a Tesla egy nagyon nagy adatbázissal rendelkező cég már.
Hát konkrétan a legnagyobb adatbázissal
oké,
valószínűleg.
De hogy együtt dolgoznak a cégek ezen, mert nyilván akkor nagyobb sikereket tudnak, meg gyorsabban tudnak elérni, mint hogyha most mindenki a saját gesztenyéjét kapargatja.
Szerintem ez olyan, mint a haditechnika, nem igazán lehet tudni. Amennyire lehet látni ezeket a kutatásokat a cégek megbízásából, kutatócégek, mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek végzik, hogy egy-egy ilyen cég kizárólagosan dolgozik-e egy-egy márkának vagy nem, azok olyan szerződésekben rögzülő információk, amiket mi nem nagyon tudunk, de nyilván az lenne a célra vezető, hogyha együtt dolgoznának, az egyik autó ne értse félre a másikat, hogyha majd kommunikálni kell. Tehát ha ezt bevezetik, és tényleg eljön az, hogy egy-egy kereszteződést önmaguktól teljesen a vezető beavatkozása nélkül meg tudnak oldani az autók, akkor az csak úgy működik, hogyha lesz valamilyen szabvány, és az alapján tudnak egymással beszélni, mert ha félreértik egymást, nagyobb lehet a baj, mint hogyha az ember vezet. De hogy mondjak egy kézzelfogható példát, elég sok autóban van már beszédfelismerő rendszer, tehát lehet neki hangutasításokat adni, be lehet kapcsolni a rádiót, a navigációt, stb. Ti is emlékeztek rá, meg akik ilyeneket használnak, biztos emlékeznek rá, hogy ezek már 10 éve is létező dolgok voltak a drágább autókban, de vastag leírásban szedték össze a márkák, hogy mik azok az utasítások, amiket megért a fedélzeti rendszer. Mi az, amivel kommunikálni lehet vele, tehát ha nem azt mondtam, hogy kapcsolt be a navigációt, hanem hogy navigáció be, akkor esetleg nem értette meg. A mesterséges intelligencia tanulási folyamatának egyik nagyon apró, de szemléletes végeredménye lehet ez, vagy ez lesz, hogy fölkészül arra, hogy a világ nagy nyelvein 100 000 féleképpen lehet azt mondani, hogy kapcsolt be a navigációt, légy kedves, kapcsolt be a navigációt, a navigáció bekapcsol, sokféleképpen lehet, és nem fog visszakérdezni, mint ezek az emlegetett korai modellek, hanem meg fogja érteni, mert tudja, hogy mit akarunk tőle.
Mennyire hathat vissza az egész a közlekedésünkre? Tehát vannak például közlekedési hungarikumok, mint például a kereszteződés fölold egyes tiltó táblákat, tehát hogy a városban hol 50-re lehet menni, van egy 30-as tábla, a következő keresztelés is föloldja. Ez például Ausztriában nincs így. Tehát lehetséges egy olyan visszahatás, hogy azt mondják, hogy egyfelől egy autó erre a területre alkalmas csak. Tehát nyilván Európán belül azért olyan nagyon nagy szórás nincs, de mondjuk egy Dél-Amerikában gyártott, dél-amerikai piacra gyártott autót lehet, hogy nem tudok ide behozni, mert Talán dúsztja nem lesz a mesterséges intelligenciának, hogy hogy kell közlekednie Európában, illetve esetleg ilyen vadhajtásokat, ami a magyar keresztben is csak Magyarországra vonatkozik, le kell csippenteni, és be kell tagozódni egy összeurópai rendszerbe.
Hát ez mindenféleképpen kell, hogy valami rendszer legyen, tehát jó, hogy említetted mondjuk itt egy másik kontinensen lévő autó, ez nagyjából most is így van, tehát hogyha mondjuk áthozol Európába egy amerikai autót, annak most is teljesen más a világítása, vannak rajta olyan biztonsági kiegészítők, amik mondjuk az európai autókon nincsen, ugyanez van mondjuk a japán járművekkel, ott is
igen,
vannak eltérések.
Igen, de ez nem négy kérdés,
Zoli. Igen, most igen, igen, kérdés. Pontosan. Ez biztos,
tehát,
hogy majd valami a szinten...
Az index, abban még nem halt bele senki.
Igen, de arra utalok, hogy egy
nem
másik...
Nem tudja, hogy hogy kell közlekedni.
Igen, de erre utalok pontosan, hogy ott is egy más szabályrendszernek kell megfelelni, itt Európában is egy más szabályrendszernek kell megfelelni, de az alapokat majd egy közös platformra kell hozni mindenféleképpen, különben bottal üthetjük az egészet. Tehát, hogyha nem lesz egy közös nyelve, nevezzük így ennek az egésznek, akkor nem fog működni, már pedig itt az emberek életével kapcsolatban, a balesetbiztonsággal hihetetlen fontos döntéseket kell hozni, tehát ennek kell mindenféleképpen prioritást élvezni. Úgyhogy biztos, hogy nem véletlen, hogy például ugye most jogi kérdéseket vet még fel, hát ugye nincs kifejezetten engedélyezve az önvezető autó. Ezek az eszközök, amik az autóinkban most benne vannak, ezek vezető segédek, vezető asszisztensek, nem véletlenül nevezzük így. Meg tudnak már csinálni bizonyos dolgokat, de nem vehetik át az autó felett az uralmat, nevezzük akkor így. Tehát nem tudom még ma azt megcsinálni hivatalosan, hogy fölmegyek az M7-es autópályára, és akkor mondjuk Siófokig az autó önmagában vezet. Mert fognom kell a kormányt, mert oda kell figyelnem, nem előzhet önállóan, függetlenül attól, hogy az adaptív tempomattal, a sávtartóval és az autonóm vészfékkel teljes mértékben ő már tudja kezelni a helyzetet, de mégis kell az emberi felügyelet, és kell az emberi jóváhagyás, hogy ezeket
gondolom,
meg tudja csinálni.
Is.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy nem is lehetne forgalomba helyezni még azt az autót, amelyik ilyen önálló vezetésre lenne képes, mert egyszerűen a jogi környezet ezt nem engedi. Úgyhogy mindenféleképpen ezzel kapcsolatban fontos döntéseket kell meghozni. Mi is vezettünk már olyan autót, gondolom, akinek mondjuk Volkswagen, Audi, Skoda újabb típusú autója van, abban már a tempomat például, az adaptív tempomat, amit említettél, össze van kötve a navigációnak az adatbázisával, tehát adott esetben az autó tudja, hogy majd egy körforgalomhoz fog közeledni, és nem is feltétlenül kell, hogy legyen egy megadott úti célja, hiszen a GPS alapján tájékozódik, és az autó tudja, hogy azon az úton, ha megy, akkor mindenféleképpen jön majd egy körforgalom. És akkor ő ott előtte lassít, és lassú sebességgel vezeti át a körforgalmon az autót, úgyhogy nekem nem kell szinte a fékpedálhoz nyúlni, nem kell gázt adnom, kivezeti a körforgalomból, és utána visszáll a beállított sebességre, ami lehet az előzőleg megadott tempó, de ha a táblával éppenséggel egy másik sebességhatárt lát és leolvas, akkor természetesen igazodik ahhoz. Sőt, ezekben az autókban már lehet állítani, hogy a tempomat milyen habitussal reagáljon ezekre a dolgokra, tehát ha például sportra van állítva, akkor egy tábla feloldás után ad egy padlógázt és húz, mint az őrült, vagy pedig, ha mondjuk komfortra állítod, akkor szép lassan fog mondjuk kigyorsítani. Ekónál pedig minél jobban próbálja az autót kurítani és spórolni az üzemanyaggal. Tehát ez mind-mind ennek az intelligenciának a része, hogy ezekre, ahogy Gábor is mondta, megtanítják az autót, és ő önmaga meghozza ezeket a döntéseket.
És mikor lesz tényleg önvezető autó? Ezt már most lehet tudni, hogy ennyire közel vagyunk, hogy már azt mondogatják a gyártók, hogy már tanulják ezek a mesterséges intelligencia rendszerek a városokat, az országokat, az egész világot.
Hát én erre csak így gyorsan az elején annyit mondanék, hogy így lassan 50 évesen már a B oldal kezd forogni. Én nem hiszem abba, hogy én megérem azt, hogy beülök egy autóba, megadok egy címet, és oda fog engem automatikusan vinni. Ezt nem is szeretném, megmondom őszintén, tehát erre nekem tökéletesen jó a taxi, tökéletesen jó a vonat, vagy más közösségi közlekedés, hogy így elégetsem ki az utazási igényeimet. Az autót azt én szeretném vezetni, és én szeretném eldönteni, hogy mikor éppen merre megyek, úgyhogy szerintem itt azért még évtizedeket kell arra várni. Ha másért nem is, hát gondoljunk bele abba, hogy itt gyakorlatilag a teljes autóparknak a cseréjéhez ehhez szükség lenne, hogyha nem védett útvonalon, vagy önálló lezárt városrészekben mennek ezek az úgymond önvezető autók, tehát szerintem messze van még ennek a teljes körű bevezetése, de szépen tyúklépésben közeledünk ehhez.
Bocsánat, Lackó, még egy közbevetés, azt kérdezted, hogy hogyan igazodik, ugye, egyik ország szabályaihoz, a másik országból átérve. Amiket én láttam, az ugye elég egyszerűen megoldja legalábbis az adatgyűjtésen túli részt, hogy hogyan igazodik. Ismerjük ezt a fogalmat, hogy OTA, over the air, ugye, tehát a levegőn keresztül frissülnek az autók szerei már több márkánál is, tehát nem kell szervízbe menni ahhoz, hogy szoftver frissítéseket végezzenek az autón. A mostani álláspont szerint a határátlépés is így fog működni. Egész egyszerűen, ahogy Zoli említette, nem kell ahhoz, hogy valahová navigáljon a Navi, hogy ugye tudják, hogy merre megyünk. A navigáció információi alapján tudni fogja az autó, hogy most mondjuk átléptünk Ausztriába, és megérkezik az agyára a műholdról, vagy bármilyen más módon, földi sugárzással megérkezik az ottani szabályrendszer. Néhány másodperc, vagy néhány tized másodperc alatt ez települ, és onnantól kezdve a tervek szerint majd így fog igazodni. A másik, hogy milyen messze van az önvezetés, a törvényi akadályokat említette Zoli, és azok még tényleg nagyok, de az Egyesült Államokban már több olyan állam is van, aki ezeket a jogi akadályokat elhárította, és azt mondta például, úgy tudom, Nevada és Arizona, hogy ott teljes önvezető autók is közlekedhetnek. Ami azt jelenti, hogy nem kell a vezetőnek a vezető ülésben ülnie, sőt, azt hiszem talán Nevadában nem is kell senkinek sem ülnie az autóban ahhoz, hogy az autó közlekedhessen. Tehát ők ezt megoldották szervezésre. És nekem van egy olyan barátom, egy kis videót is küldött róla, ő Nevadában él, aki rendelt vezető nélküli autóval kiszállított pizzát. Tényleg vezető nélkül érkezett, a hátsó ablakon, vagy talán a valamelyik hátsó ajtón volt egy rekesz, ahonnan ki kellett venni a pizzát, de van egy beépített automata, fizetőautomata az autóba, ott lehúzta a kártyáját, és hazavihette, vagy bevihette a házba a pizzáját, de ugye ők ilyen szempontból helyzeti előnyben vannak, mert elég ritkán lakott államok nagy területtel, és eléggé jól átlátható, filmekből is ismerjük, vonalas füzetszelű úthálózattal, tehát Nevadában és Arizonában sokkal könnyebb megoldani a városokban is az önvezetést, egész egyszerűen az úthálózat mérete, kiépítettsége miatt, mint mondjuk akár Budapesten.
Oké, én azt gondolom, ezt a témát körberágtuk. Gábor, te esetleg valami konkrétabb dátumot tudsz mondani? Hogy szerinted mikor lesz?
A teljes önvezetésre gondolsz?
Uh-huh.
Hát Európában szerintem még évtizedek. Mert ahogy mondani szokás, amíg egyetlen egy autó van a forgalomban, amit ember vezet, akkor összeomlik az a rendszer, ami egyébként a teljes önvezetésre épül.
Oké, köszönöm szépen. És csak egy megjegyzés, Zoli, hogy azt mondta, hogy már 50 éves, és lassan tapossa
még
a
csak, B-oldalt. Még csak lassan leszek Lasszolikán 50 éves,
nem,
úgyhogy...
Nem. Te lassan leszek 50 éves, jó, de már tehát 50 éves, már bőven tapos az ember a B-oldalt, zárójel bezárva. Második témán következik egy Can-Am Ryker nevű csoda. Egy negyed mondatban Gábor már beszélt az elejéről, hogy ez attól érdekes, úgy három kerekű jármű, hogy elől van két kerék, hátul pedig egy. Ilyet már robogóban lehetett látni, ez olyasmi?
Ránézésre olyasmi, igen, de alapvetően más, mert ezek, amiket robogókat említesz, ezek dőlnek. Ugye a Piaggio MP3 ilyen, a Yamahának van talán nagy motorja is ilyen ráadásul, ahol egész egyszerűen megduplázták az első kereket, de funkciójában nagyon hasonlóan, bár bonyolult mechanizmuson keresztül, ugyanúgy működik, mint a hagyományos motor, tehát lehet dönteni annyira, hogy egy gombbal le is zárható, hogyha az ember hozzászokik, ne dőljön el alatta a motor. A Can-Am Ryker ennél egyszerűbb, vagy ennél amerikibb, mert hogy nem dől sem erre. Elől van egy kettős keresztlengő karos, egyébként nagyon látványos a futómű, hátul pedig egy egykarú lengolvillán rugózó egy darab kerék. Tehát az autót nehéz így szóban lefesteni, vagy a járművet, látod, véletlenül autót mondtam, a motort, vagy a szerkezetet, úgy kell elképzelni, hogy az eleje mondjuk egy Lotus Super 7-szerű dolog, van egy pici hűtőmaszkja, két sárvédője, két kerékkel, utána átmenet egy kicsit mondjuk jetski vagy motorosszán test, majd egy motorülés és egy motorkerék hátul. Így néz ki a Can-Am Ryker, és nem véletlenül mondtam ezeket a hasonlatokat, mert hogy a gyártója, a Bombardier, a világ egyik legnagyobb jetski és motorosszán gyártója, az egész szerkezet érzésre, működésre és kicsit megjelenésre is olyan, mint egy három kerékre ültetett jetski vagy motorosszán.
Jó vezetni.
Motorosként, én ugye lassan 35 éve motorozom, nagyon furcsa érzés, mert hogy nem dől, ahogy ugye emlegettük, a konkurenciával ellentétben nem dől. Úgy kell vele kanyarodni, mint egy quaddal. Motorkormánya van, és motorülésben ül az ember, az egész érzés motoros, de a kormányt eltekerve kell kanyarodni, nem pedig dőlve, sőt a dőlés más irányú, mert ugye a motoros a kanyar belső íve felé dől, ez a szerkezet pedig, mint az autó általában, a kanyar külső íve felé dől. Az első egy óra vezetés alatt én legalább fél évet, ha nem többet öregettem, mert mindent jól csinált, csak mindent úgy csinált, ahogy egy Can-Am Ryker csinált, leginkább egy quad csinált, és semmit sem úgy, mint egy motor, pedig a hangja, megjelenése, a szél, az ugyanaz, mint egy motoron. Óriási előnye
bocsánat,
az egész...
Bocsánat, akkor egy háromkerekű quad gyakorlatilag?
Így van, ez egy trid.
Nem. Akkor mi az értelme, bocsánat? Tehát mi az előnye az, hogy csak három kereke van? Jó, kevesebb abroncsot kell rá vásárolni, értem, de egyéb?
Egyéb értelme igazából nincs. Talán motorosabbnak tűnik, és motorosabb is az érzés. Bizonyára vannak olyan országok a világban, ahol ettől, hogy három kereke van, motoros jogosítvánnyal vezethető. Nem tudom egyébként egész pontosan mi a helyzet a quadokkal, de azok közelebb állnak az autóhoz. Azt tudom, hogy Európában és így Magyarországon motoros jogosítvány kell hozzá. Például az Egyesült Államokban motoros jogosítvánnyal is vezethető. Ami nagyon furcsa, hogy nem kell letenni a lámpánál, vagy megálláskor a lábadat, hanem nem is szabad. Mert ha elakad, nem találod a helyedet, nem jó. Úgy fönn kell tartani állandóan a lábadat a lábtartón. Na most olyan motoros, aki jó szívvel nullára fékez, állóra fékez egy motorral, és aztán a lábtartón fönnhagyja a lábát, nem nagyon lát az embert. Nagyon nehezen leesett átnevelnem magamat, hogy a lábtartóról nem lépünk el, úgy ülünk az egészen, bár ez egy motornak tűnő dolog, úgy ülünk a szerkezeten, mintha egy autót vezetnénk. Egyébként a hangja, a menetszél, az érzés, az sokkal inkább autó, sokkal inkább motoros, mint autós. Ha az ember halad vele, akkor ez a szerkezet 90%-ban motor, csak 10%-ban autó.
Két kérdés még ezzel kapcsolatban. Mennyire megy? Ide egy B kérdés ehhez, hogy gyorsul, és hogy mennyibe kerül egy ilyen cucc?
A mennyivel megy, az egy relatív kérdés, mert aki ott már motoron, az tudja, hogy szélvédelem nélkül, bár a Can-Am árul hozzá szélvédőt, ezen a tesztmotoron nem volt, szélvédelem nélkül már a 120 is rengeteg. Hatalmas a szél, letépi az embert a motorról, tehát az igazából kellemes utazó tempója ennek a gépnek így olyan 110 km per óra. De nem a képességei miatt, hanem a szélvédelme miatt. A szerkezetről annyit, hogy egyébként a Can-Amnek vagy a Bombardiernek jetskiit és motorosszányait is hajtó 900 köbcentis háromhengeres kis benzinmotor van benne, ami 83 lóerős, és egy fokozatmentes CVT váltón át hajt hátra, tehát még a sebességváltással sem kell bajlódni. Nagyon érdekes, kevés olyan motor van, bár létezik, amin van hátramenet. Ugye egy ilyen szerkezettel, pláne ahogy mondtam, ne tegyük le soha a lábunkat, ha fönn van a lábunk a lábtartón, akkor nehéz hátra lökni a lábbal. Egyébként nem lehetetlen, mert én nem bírtam ki, és muszáj volt lábbal hátra lökni, mert a motort lábbal löki hátra az ember. Erre az egyhetes teszt alatt sem tudtam magamat átnevelni, de valójában van bal lábbal kapcsolható, pedállal kapcsolható hátramenete. Nagyon érdekes és nagyon amerikai, hogy ilyenkor az összes elakadás jelző villog, és hangosan pittyek, sípol a szerkezet, mint egy teherautó. Tehát úgy kell vele tolatni, mint egy autóval. Hogy mennyivel megy, 160 km per óra körüli egyébként a tényleges végsebessége, de ez nem arra van. Ez ráadásul egy rally kivitel volt, egy Can-Am Ryker rally, amit egy kicsit terepesebb kerekekkel szereltek föl, állíthatóbb a többinél, az alapmodellnél állíthatóbb a rugózása, és ez arra van, hogy sodródjon az átsó egykerék, és játszunk vele a földutakon, vagy a homokbányában, vagy itt-ott, de ha felszereljük túradobozokkal, és megveszünk a feláras hátsó ülést, mert alapáron egyébként egy üléses, akkor ez egy túrázásra is alkalmas szerkezet. Én úgy gondolom, hogy Amerikában, és utána nézve az interneten ez is derült ki, Amerikában azok vásárolják, akik általában kicsit idősebbek, vagy a középkorkon már túl vannak, Zoli korúak, meg én korúak, és valamikor motoroztak. Úgy gondolják 50 évesen, hogy újra motorra kéne ülni, de hát azért az autó kényelméből nem szívesen adnának föl. Ráadásul amerikaiak, tehát hogy automata a váltó, az külön élmény, külön erény. Magyarországon is lehet egyébként kapni a Can-Am Rykert, van alapváltozata, az 600-as és kéthengeres, ez a nagyobb motor, a 83 lóerős 900-as, és 13.000 valahány száz euró nettó ártól indul maga a szerkezet, amire aztán még euró ezreket lehet költeni, szélvédelem, dobozok, mindenféle felszerelések megvásárlásával.
Köszönöm szépen, és akkor pördüljünk az utolsó témánkra, ami a BMW Z8. Most Zoli, a bevezetőhöz képest szeretném tisztázni veled. Tehát azt mondtad, hogy ez egy 50-es évekbeli modell ihletésére épült a 2000-es évek elején a Z8. Akkor ezt jól sejtettem? Tehát most te teszteltél egy nem vadonatúj modellt a közelmúltban.
Jól sejted, ez egy 2001-es évjáratú autó volt, tekintettel, hogy...
Mi volt az apropó?
A BMW minden évben egy rendezvényhez kapcsolódóan hoz Magyarországra a klasszik gyűjteményéből autókat, és ezeket ki lehet próbálni, és hát most egy bakancslistás pont, legalábbis nálam egy bakancslistás pontot sikerült az E8-al teljesíteni, ugyanis ez egy nagyon ritka és nagyon különleges autó. Ahogy a bevezetőben is említettem, a BMW ezt úgy tervezte, hogy nem kellett az éppen akkor aktuális modellpalettájához igazodni, tehát ez egy teljesen önállóan az alapoktól tervezett, saját padlóra épített autó, különleges megoldásokkal. A hajtáslánca az, amit az akkora korabeli BMW M5-ösből vettek át, de mindenben igazodtak ahhoz, hogy a régi 507-es Roadsternek, a Roadster hangulatának megfelelő autót építsenek.
De ez híres is az autó, ugye?
Hát az 507-es az arról híres, hogy abból csak 352 vagy 357 darab készült összesen. Egyébként én annak a kupé párját, az 503-as kupét, az sikerült vezetnem, az is egy V8-as motorral szerelt autó volt, szintén a BMW-nek egy korábbi ilyen utazásán, vagy egy ilyen meghívásán, és most 507-es még nem volt. Volt már itt egyébként Magyarországon kiállítási darabként, de azt akkor vezetni nem lehetett. Tehát az az autó maga a darabszáma miatt nagyon ritka. Az E8-ból több készült, viszont ezzel a műszakiságával, amivel megépítették, szintén egyedülálló a BMW között.
Mi volt a különleges ebben az autóban? Tehát, hogy ugye mondod, hogy az előállítás, tehát hogy a fejlesztési folyamat az teljesen szabadkezes volt, korlátlan volt.
Így igaz.
Ez hogyan manifesztálódik a termékben?
Eleve már az különleges volt, hogy egy 2001-es évjáratú autóról beszélünk, és volt benne 26.000 kilométer, tehát ez kifejezetten egy ilyen múzeumi célra megtartott autó, de hogy azért ne kezdném Ádámnál és Évánál a dolgot, onnan indult nagyjából ez a történet, hogy a 90-es évek elején a BMW-nél úgy gondolták, hogy nincs semmi retro autó a palettán. És akkor volt egy olyan csapat a müncheni cégnél, aki azt mondta, hogy akkor erre, ha tudunk szerezni pénzt, paripát, fegyvert, akkor meg lehet építeni egy ilyen különleges járművet, és sikerült is pénzparipát, fegyvert szerezni, és innen dolgozott egy olyan csapat, például Henrik Fisker a formatervezője ennek az autónak, akit ugye az autós világban járatos olvasóink, hallgatóink tudják, hogy neki volt egy saját autója is, a Fisker Karma, ami most már ugye egy másik cégnek, egy jól tudom, kínai tulajdonban van, és Reverónak hívják, de eredetileg az ő autója volt, az egy ilyen villany hibrid autó volt, ahol igazából a belső égési hajtásláncot arra tervezték, hogy a villanymotornak a hatótávját növelje. Na de nem akarok itt nagyon elmenni, Henrik Fisker tervezte az E8-at, és ugye az 507-es forma mentén haladtak. Ez egyébként egy picike autó, tehát viszonylag kompakt méretei vannak. Alumínium a karosszériája, ahhoz képest 1500 kiló nagyjából, tehát érezni, hogy azért van benne anyag. Minden külső-belső rész, ami az autó látható, és ami található benne, az majdhogy nem egyedi munka. Tehát, mint mondtam, a hajtáslánc az, ami az M5-ösből jött, de a felfüggesztések, ami hátul egyébként természetesen multilink, a műszerfal, kapcsolók közül is csak nagyon kevés az, ami megegyezik az akkori BMW-knek a felhozatalával. A légkondinak egy külön ilyen kis tekerőgombos panelt terveztek, középre tették a műszerfalat, egy teljesen egyedi hangulatú retrós kormány van az autóban, ami egyébként légzsákos, és mindegyik tulajdonos kapott egyébként egy hardtopot, tehát egy kemény tetőt is ehhez az autóhoz, tehát hogyha fölhajtjuk a vászontetőt, ami természetesen villanymotor mozgat fel-le, és hogyha mondjuk erre nincs szükségünk, vagy éppen nem ezt akarjuk használni, hanem kemény tetővel az autót, akkor ezt mindenki megkapta. Egyébként ma ez egy árnövelő tényező, olyan 300 és 350 ezer euró környékén mozog ma egy BMW Z8-asnak az ára, de azokhoz, amelyikhez megvan a hardtop tető, azok még külön egy kis előnyt élveznek, és színben is van megkülönböztetés. Az a piros, amit én vezethettem, a ritkábbak közé tartozik. Feketében és ezüstben adták el a legtöbbet, és a kék még az a szín, ami ebben az autóban ritkaságnak számít. De még mielőtt föltenned a kérdést, hogy mi is hajtja, vagy hogyan is mozog ez az autó, csak kéziváltóval csinálta a BMW, egy 6 fokozatú kéziváltó van. Az Alpina volt az, aki csinált ebből egy automataváltós verziót. Az S62-es pontosabban 4,9 literes szívó V8-as forog az orrában, ami annak idején 400 lóerőre és 500 Nm leadására volt képes, és ezek a számok még ma is nagyon-nagyon-nagyon imponálók. Csak a hátsó kerék hajtott, az autónak a végsebessége az 250, de fel lehet emeltetni gyárilag 290-re, és bőven 5 másodpercnél rövidebb a 0-ról 100-as gyorsulási ideje, katalógus szerint 4,7, hogyha valakit ez pontosan érdekel, és hát ilyen is vezetni. Tehát ahogy ebben az autóban már helyet foglalsz, kicsi, passzentos utastere van, nagyon jól el lehet találni a vezető pozíciót, a kuplungpedál kemény, férfias, tehát nem esik be rögtön az első kis lágy mozdulatra, keményen kell taposni, a váltófokozatok hamar leforognak, a kormányt érzed, hogy olyan nehéz, tehát hogy nem ez a mostani túlszervósított és steril érzetű, hanem igen, és amerre fordítod, azt úgy szinte érzed a kezedbe, hogy az autó hogyan viselkedik, és hát a menet teljesítmények azok parádésak. Igazából olyan 3000 körül kezd el éledezni, tehát alatta sem tohonya természetesen, de nincsen semmi különleges. A V8-as úgy picikét duruzsol, de 3000-től kezd megjönni az a lendület, 4000-től pedig az a hangaláfestés is, amire vágyunk, és hát a tesztvezetés az kifejezetten egy ilyen cirkálós, kényelmes utazásra törekedett, de azért voltak szakaszok, ahol az instruktor engedte, hogy egy picikét a 400 lóerőt azt elszabadítsuk, és hát ez egy fenomenális érzés volt.
Van ehhez fogható autó manapság?
Mindannyian ott azt mondtuk, hogy hát igen, ez az autó, amiket ma már nem gyártanak. Tehát itt még az euró besorolás szerinti, tehát ez a leszabályozás, ugye, amit az autóknál ma észreveszünk ezekben az Euro 6-os, meg Euro 6D, meg mindenféle ilyen emissziós előírásokat teljesítő motornál, kicsit olyan döglöttek, és hát itt nem, hát itt a gázreakció az még valós, és meg annyi ilyen kis apró részlet, például hátul olyan kis kecses fart rajzolt Fisker az autónak, hogy nem lehetett rendes lámpákat feltenni rá, és ezért terveztek egy ilyen kis dupla csíkot, ami egyébként az 507-es Roadstereken annak idején kerek volt, itt egy ilyen dupla csíklámpa van, de mikor, mivel még a LED-eknek technológiát nem alkalmazták, és nem volt mozgásterük, ezért neon csövekből csinálták meg ezeket a hátsó lámpákat, amiknek szintén gyorsabb a reakció ideje, mint az izzóknak, tehát ma simán azt mondanánk, hogy ezek ledes fényforrások, de nem, ezek neonos megoldással készültek, a tükrök is például olyanok, hogy krómozottak, de valójában műanyagok, ugye az alumínium karosszériát már említettem, és itt a karosszériával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ugye ez volt az az autó, amit a Világ nem elég című James Bond filmben is használtak, ugye Pierce Brosnan játszott abba a főszerepet, ő volt még a James Bond, és akkor még az autó nem volt kész. Tehát 97-re véglegesítették ennek az autónak a formatervét, ha jól tudom, az a film után 98-as, 99-es valahogy így, és amikor eldőlt, hogy a Z3-as és a 750 IL utána a Z8 lesz a harmadik James Bond autó, mert így szólt a szerződés a film készítőivel és a BMW gyárral, akkor igazából még ilyen üvegszálas karosszériákat csináltak, amiben a Pierce Brosnan be tudott ülni, a belsejét nem is mutatták az autónak, és volt olyan autó, amit egyébként a forgatás miatt félbe kellett vágni, és kicsinyített, azt hiszem 1:4-es vagy 1:5-ös méretarányú modelleket használtak, például bizonyos felvételekhez, amiket rádiótávirányítással működtettek, hiszen csak 2000-ben kezdődött az autónak a piaci forgalmazása, akkor került hivatalosan ugye értékesítésre, a filmhez viszont már jóval előbb szükségük volt ezekre, úgyhogy így tudták megoldani, hogy ez az autó tulajdonképpen szerepeljen a filmben. Nem tudom, én láttam, bár azért az emlékeim már megkopottak, nekem akkor nem tűnt fel, hogy ezzel az autóval bármi probléma is lenne, de hát ezek a filmes trükköknél ezt tudjuk, hogy mindent a szemfényvesztésnek rendelnek alá, és mindent el tudnak velünk hitetni. Úgyhogy, mint mondtam, nekem ez egy bakancslistás program volt, tehát tényleg a BMW történetének ez egy olyan darabkája, hogy ilyen autót a jövőben már nem hiszem, hogy fognak gyártani, ami ennyire eltérhet elsősorban műszakilag mind attól a dologtól, amit mondjuk a BMW, vagy akár nevezhetnék itt másik automárkát, ez most nem márkafüggő, tehát az, hogy technikájában egy autóban ennyire különvonalas, és holott ez egy drága és réteg modellnek számít, tehát itt szó sem volt arról, hogy dömping modell lesz belőle, és sokat fognak csinálni, és valaha is visszatermeli, vagy meghozza azt a befektetést, amit itt anyagilag ráfordítottak. Szerintem ilyen többet nem lesz, vagy ahogy már utaltunk, hogy nekem ugye lassan már ugye a B oldal forog, tehát hogy az én életemben ilyet a BMW szerintem már nem fog csinálni. És itt egy picit a végén elkanyarodnék zárójelbe vissza Gábornak a motorjához, amit említett erre a Kenem Riker, hogy akinek megtetszett ez a stílus, ez a háromkerekű dolog, és viszont nem tud azonosulni ezekkel a motoros dolgokkal, ugye az autóban most a júniusi számban írtunk a Morgannek az új háromkerekűjéről, ugye a Super 3-ről, vagy ugye a Super 3-asról, ami egy teljesen új fejlesztés, és ennek is valóban elő a két kereke van, hátul pedig egy szintén egy literes, tehát egy kis hengerűrtartalmú 125 lóerős motor hajtja, 6 fokozatú kéziváltó, a hátsó kerék a hajtott, 200 fölötti végsebességre képes, szélvédője nincs, csak úgy mondom, hogy ezek teljesen motoros tulajdonságok, és jobban is megy, mint a Kenem Riker, és ezeket annak idején, ugye a Morgan azt 1911-ben alapították, itt a 20-as, 30-as években ezeket a háromkerekű járműveket az adóbesorolás miatt, tehát a kedvezőbb adó kategória miatt építették, de ez a Morgannél így valahogy megmaradt, és a mai napig is csinálja ezeket a háromkerekű kis jópofa szerkezeteit, úgyhogy esetleg itt, ha ez valakit érdekel, akkor autóban is tud háromkerekezni, és egy elég különleges szerkezetre szert tenni. Az már más kérdés, hogy itt olyan 35 ezer fonttól indul az alapár, ez adóval együtt olyan 43 ezer font, hát lehet osztani, szorozni, már majdnem 20 millió forintnál járunk, és akkor ezt még lehet természetesen öltöztetni mindenféle matricákkal, dobozokkal, szélvédővel, erővel, különleges belsővel, stb. Stb. Tehát lehet azért erre költeni, tehát sokkal-sokkal drágább, mint mondjuk a Gábor által próbált Kenem Riker, de lehetőség van, és akinek anyagi helyzete ezt engedi, tud esetleg ilyenre is váltani, úgyhogy akkor itt ezzel be is zárnám a zárójelet.
Zoli, várjál a zárójeleddel egy másodpercig.
Várok.
Ugye, emlegetted a Rikert, azért szólnék bele csak egy kicsit. A Rikernek motorkormánya van, de ennek a Morgannek autókormánya van, nem?
Ez abszolút autó, igen.
És egymás mellett ül a két ember benne.
Igen.
A Rikeren meg motorülésen van, tehát azért egy kicsit más feeling.
Igen, de ha valakit ez a háromkerekű dolog megfog, és hogy ugyanúgy lent ül, persze, természetesen a Morgan egy autó, tehát egy háromkerekű autó, bár ugye cyclecaroknak, kerékpáros járműveknek, motoros járműveknek hívták ezeket annak idején, ez rajta is maradt ugye a könnyű szerkezet és a háromkerék miatt, úgyhogy, de valójában igen, a Morgan autó, a Kenem az természetesen motorkerékpár, csak itt valahogy hirtelen a szerkezet, és még azt is mondhatnánk, hogy nagyjából a teljesítmény is stimmel, úgyhogy nagyjából azért szinkronban van. Az ár az, ami messze menően a Kenem mellett szól, mert a Morgan azért hihetetlenül drága, még így autós lépőkkel
mérve is. Van még kérdésem, vagy hozzáfűzni valóm, mert mondtad, ha már hihetetlenül drága és motoros érzés, már hogy cabrio, emlegettük ugye itt az E8-ast, nem tudom, meséltem-e nektek. Ugye te mondtad, Zoli, hogy valamelyik James Bondban volt Z3-as?
A kettővel előtti, ez a Z8 előtt, igen, kettővel.
Igen, és hogy pénzt, paripát, fegyvert, mindent bevetett a BMW, hát nekem van egy olyan sztorim, egy Z3-assal, nem tudom, hogy említettem-e nektek, nem tesztautó volt, még egyetemista koromban, beszélgettünk itt valamelyik adásban az autós átverésekről, ugye, használt autóval hogyan tudják, igen, átverni, igen, a népet. Nekem van egy ilyen átverő sztorim, azt megosztanám veletek, ha szabad. Az E3-ashoz köthető. Mert hogy... De igazából szerintem az autó teljesen ártatlan ebben, és valószínűleg a tulajdonosa is. Ugyanis még egyetemre jártam, amikor éppen nyitottam volna saját autómat a műegyetem előtti parkolóban, és mellém lépett egy rendkívül jól öltözött ember, aktatáskával, az 50-es évei közepén járhatott, és nagyon úgy támaszkodott rá egy egyébként piros Z3-asra, mintha az övé lenne. Majd képzeljétek el, azt mondta, hogy sajnálja, hogy ennek kell hozzám fordulnia, és hát nagyon kellemetlen ez neki, de ő XY tanár úrnál volt a WZ tanszéken, bárhol, megbeszélésen, és ez még a mobiltelefonos korszak előtti idő, és ott felejtette a komplett autós táskáját, így nem tud az autójához hozzájutni, már visszamenni se tud a tanszékre, mert bezárták, nem tudja, hogy kit kéne hívnia, nincsenek meg a telefonszámai, de hát az autóját mutatott az E3-asra, még csak itt hagyja, de hát valahogy haza kéne jutnia, és nagyon szégyelli magát, de hát néhány pár száz forintot csak kérne tőlem, és a szokásos módon fölírva az adatokat,
kamattal visszajuttatja hozzá.
Visszaadja, és ilyen tanár, ilyen tanszéken, olyan tanárul biztos ismerem, nem ismertem. Elköszöntünk, úgy elautóztam azzal a jóleső érzéssel, hogy segítettem valakinek, hát egy Z3-assal, egy aktatáskás ember. Természetesen soha nem küldött semmit, nem is foglalkoztam vele, nem is kerestem. Eltelt körülbelül 3-4 hónap, képzeljétek el, szállok be az autómba, akkor is valami drágább autóval, de nem.
Egy Z8-assal látott az úr, gondolom.
Nem az Z8-assal látott. De hát most már ki lehet találni, nem is kell elmondanom, lelőttem a poént. Ugyanez az ember, ugyanezzel az aktatáskával, sajnos nem jó az arcmemóriája nyilván, meg ugyanezzel a történettel.
És újra bepróbálkozott nálad.
Így van. Ugyanezzel a pár száz forinttal, mint az E3-assal. Ez egy kicsit off-topic az E3-ashoz, de a piros BMW, vagy az E8-ashoz, de a piros BMW és a James Bond összeköti, úgyhogy gondoltam, ide fűzöm nektek.
Igen, végülis a történet nyomokban az E3-at tartalmaz, ugye?
Így van. Érdemes lenne valamikor erről csinálnunk egy műsort. Egy barátom, akit kétszer akart átvenni, ugyanaz a stoppos, nagyon hasonló sztori, hogy hova tűnt pénztárcája, mi történt a mobiltelefonjával, és csak 5000 forintot kérne, hogy eljusson, nem tudom, tetszés szerinti vidéki városba, segített neki eljött az állomásra, eltelt néhány hónap, ugyanazon az úton, ugyanaz a stoppos, másik vidéki város, másik története alapozva mondta azt, hogy elveszett a mobiltelefonja és a tárcája, és csak 5000 forintot kérne. Érdemes lenne erről egyszer dumálni, talán akik minket hallgatnak, nekik is vannak ilyen történetei. Ami autós csalás, de nem közvetlenül az autóval kapcsolatos, hanem az autózással.
Igen, és végülis a végső tanulság, hogy rossz arcmemóriával nem menj csalónak, ugye? Tehát, hogy...
Nem egyéb James Bond.
Igen. Jó, még egy dologra szeretném, hogy fölhívjuk a figyelmet, mert addig már nem lesz podcast. Június 11-12 hévíz, hogyha már itt régebbi modellek is szóba kerültek, akkor mondjuk el, hogy az autó égisze alá tartozó Retromobil magazinnak idén is végre a pandémia után, mert két évig nem volt, lesz Concours d'Elegance szépségverseny Hévízen. Erről egy pár mondatot légy szíves, mondjatok, jó? Tehát június 11-12, ugye ez fontos.
Igen, ez egy júniusi első hétvége, vagy a második talán, második egész pontosan,
igen.
És szokásosan Hévízen a Lotus Termen Spa szálloda ősfás parkjában fogjuk ezt megtartani. Ugye szombat az igazából a meghívottaknak kicsit ilyen zárt körűen a rendezvény napja, akkor van ugye a találkozó, akkor foglalják el ugye elsőre a helyüket az autók a parkban, akkor rendezzük el ugye a menetrendet, és akkor este van még egy gálavacsora, de egyébként aznapra egy felvonulást is tudtommal tervezünk, tehát az autók megmutatják magukat ott a környéken, valószínűleg kezd helyfele megyünk egy kört szokásosan, és hát ugye vasárnap a közönségnap, amikor szeretettel várunk mindenkit, és meg lehet tekinteni ezeket az autókat. Z8-as BMW-vel tudtommal nem fogunk szolgálni, viszont egy nagyon szép E30-as M3-as az lesz, tehát aki mondjuk így az elmondottaink alapján kedveli ezt a német márkát, akkor ennyit előre le tudunk lőni poénként, hogy egy szép M3-as E30-as viszont fog érkezni a mezőnyben, és hát természetesen a közönség szavazhat, a Best of Show-t mint 2006 óta minden évben, ugye ez a 15. jubileumi rendezvényünk lesz, tehát a Best of Show természetesen a közönség választja, úgyhogy és reméljük, hogy olyan izgalmak lesznek, mint amik évek óta már elég sokszor előfordultak, hogy néhány szavazat fog esetleg bizonyos autók között dönteni, úgyhogy csak magamat ismételve, tehát várunk mindenkit szeretettel június 12-én a közönségnapra a Hévízen, a Lotus Termen Spa szállodába.
Szuper! Köszönöm szépen, uraim! Megvolt minden, ugye?
Azt hiszem.
Oké.
Igen,
Széchenyi Gábor, az Autó című autószaklap főszerkesztője volt itt a virtuális stúdióban, illetve a lap főszerkesztő helyettese Kreb Zoltán. Ízlegessék, szeretgessék ezt a podcastet, ennek megfelelően pedig az Autó című autószaklapot, vagy a Retromobil magazin, és egy hónap múlva találkozunk viszonthallásra.